az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Délután általában 24-29, este 12-22 fok között alakulnak az értékek. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk. A híradást Harcsás Gergely készítette.
5 óra 5 perc van.
Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a Fatime és a Ferdinánd nevű hallgatóinkat. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, 1900-ban pedig ezen a napon született Gábor Dénes Nobel-díjas elektromérnök. Most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. A gyerekhorgászok a kontinens legolcsóbb jegyével pecázhatnak a Balatonon.
2100 forintért 20 darab nemes halat és napi 5 kiló egyéb más halat foghatnak, illetve vihetnek haza, így a magyar halnak a fogyasztását otthon tudják népszerűsíteni.
Székelyföldön panasztal éltek az ombudsmannál a barna medvék állandó veszélye miatt.
Mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt.
És fél hatig az országos főállatorvost is kérdezzük, mivel Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Jó hír, hogy a Balatonon idén nem emelkedtek a horgászjegyárak, és a jogszabályok is alig változtak. Május 1-én a tilalmi időszak is megszűnt, így már bármilyen hal fogható. Nemrég pedig a csónakos tilalmat is feloldották. Hamarosan kezdődik az iskolai szünet, így fontos figyelni a gyermekhorgászokra is, akik a kontinensen a legolcsóbb jegyekkel mehetnek pecázni. Hajnali Csali rovatunk, Felszegi Csabával.
Mostanában a legjobb barátommal azzal állandóan járok horgászni, és Szobit ezt most nagyon üzem, nagyon szeretem. Vele például szinte minden hétvégén, meg valamikor hétközben is elmegyünk horgászni. Tegnap egy horgásztón voltunk, ott egy ilyen pisztrángos tavonunk szóztam, és akkor ott fogtam pisztrángot.
Én azt gondolom, hogy a balatoni horgászok nagyon boldogok lehetnek, hogy milyen fogási lehetőségeik vannak.
Balogh Tibor, a Balaton térségi horgász egyesületek szövetsége elnöke.
Az országos horgászrendben a horgászok ugye 100 darab nemes halat foghatnak, és ez 150 kiló értékhatára. Ugyanakkor a Balatonon ugyanez a 100-as kvóta megvan, de nincsen korlátozása. Az egyéb más hal kategóriába 100 kilót foghatnak éves szinten. A Balatonon a balatoni horgász minden nap megfoghatja a 10 kilós limitét, tehát hogyha belegondolunk abba, akkor 3650 kg egyéb halat is foghat. Igaz, hogy ez persze természetesen túlzás lenne.
Nemzetközi viszonylagban ez egy jó helyzetnek számít?
Én azt gondolom, hogy igen. Főleg ugye van az a fog meg és tedd vissza, catch and carry jelenség a nyugati országban, tehát ott sokkal kevesebb halat visznek el, ezért is azt gondolom, hogy ez a balatoni lehetőség, hogy ennyi halat lehet elvinni, ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon kedvező.
És hát a gyerekhorgászat azt gondolom szintén hasít, szabad így mondani?
Igen, különleges a balatoni gyermekhorgászoknak a lehetőségei, hiszen kevés olyan víz van, ahol a gyerekek nem csak úszózhatnak, hanem fenekezhetnek is.
Ja, ez nem lehet mindenhol, minden országban, ez kiváltság, itt úgy tűnik.
Inkább magyar vízterületeken van az, hogy általában az úszózást engedik. Ugye ez a Balatonnak a hullámzásából adódóan ez egy teljesen jogos dolog, hogy fenekezni is lehet. És különleges dolog az, hogy a gyermekhorgászok egy 1500 forintos engedélyért cserébe 20 darab nemes halat vihetnek el, ez csuka, ponty, süllő, mi egyéb más, és napi limitben 5 kiló egyéb más halat vihetnek el. Nagyon jó a Balatonnak a fehér halállománya, nagyon sok gyermekhorgász ezt az 5 kilót meg is fogja.
Napi díj, heti díj, ez az 1500 forint?
Nem, ez egy egész évre szóló.
Egész évre szóló?
Egész évre szóló 1500 forintos, emellé egy 600 forintos fogási naplót kell kiváltani, mert a gyerekeknek ingyenes a horgász engedély, tehát 2100 forintért 20 darab nemes halat és napi 5 kiló egyéb más halat foghatnak, illetve vihetnek haza, így a magyar halnak a fogyasztását otthon tudják népszerűsíteni.
Egyébként a gyerekhorgászoknak a száma növekszik?
Igen, azok a horgász szakkörök, horgásztanodák, gyermekhorgásztáborok, amelyeket a MOHOSZ támogat, és nagyon-nagyon nagy lehetőségek vannak ebbe a dologba, és nagyon magas a támogatási szint is. Elértek a céljukat, és évről évre 10-15%-kal nő a gyermekhorgászoknak a száma, és nagyon nagy élménnyel jönnek és horgásznak, és viszik a halat a szülőknek.
Akkor ez jó hír, hiszen ez egy nagyon fontos elfoglaltság, hogy a számítógép elő, ha kirángatjuk őket a természetben, nézett olyan tevékenység, amely biztos, hogy mindenféle értelemben csak pozitív lehet.
Igen, mert ugye a virtuális élmény helyett igazi élményt kapnak a gyerekek, amikor kifognak mondjuk egy méretesebb pontot, amivel azért már meg is kell küzdeni. Másrészt örülünk neki, hogy a gyerekeket el tudjuk a tablettek, laptopok elől, tévé elől, illetve a művilág elől kicsalni őket a természetbe, a Balaton szépségét látni, a vízimadarakat, az élőlényeket.
Milyen halra mennek a gyerekek?
Ügyesebbek, a pontyokat is megfogják. 6-7 éves gyermekek kezdőként spitzbottal, finom felszereléssel kisebb halakat, kisebb keszegeket fognak. Aztán utána, hogy haladnak előre korban, tudásban, egyre több és egyre nagyobb halakat tudnak fogni.
Ragadozó hal jellemző náluk?
Nagyon érdekes, hogy nagyon sok olyan fiatallal találkozunk, akik nagyon ügyesen pergetve, türelemmel megfogják a ragadozó halakat.
A szarvasgombák föld alatt élő gombák, és ezt a különleges ínyenséget nem csak kutyák, de malacok segítségével is kutatják az erdőkben, ám az ebek sokkal kedveltebb szarvasgombavadászok. Hangtárunk következik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A tudósítás 2006-os.
Jolly a 3 éves labrador, gazdájával júniustól decemberig járja a gombaültetvényeket. Ha megérzi a föld alatt rejtőző szarvasgomba illatát, azonnal elkezdi kaparni a talajt.
A szarvasgomba nem csak a messzi külföldön terem, hanem hazánk erdői, mezői is valóságos kincses bányák. A szarvasgomba tiszteletére Jászszent Andráson külön múzeumot is nyitottak.
A múzeumban emlékeznek meg Hollós László kutatóról is, aki 68 féle szarvasgombafajt kategorizált, 4-szer többet, mint a nyugati kutatók összesen. Az 1911-ben megjelent tanulmánykötete a mai napig a gombászok fő támasza, bibliája.
Az Alföld homokos talaja rejt egy olyan édeskés variációt, amilyenhez fogható nincs a földön. Kovács Péter mestertriflász egy korábbi műsorunkban már beszélt erről a különleges értékről.
Nyáron is szedünk szarvasgombát, és télen is, de a kettő teljesen eltér. Az íze, az ízvilága, az egyik egy kellemes lágy, ez a nyári, a téli viszont intenzív.
De hogyan kerül a felszínre ez a rejtőzködő luxuscikk? Nos, ehhez nem elég egy jó ásó és a szerencse. A szabályok rendkívül szigorúak. A gyűjtés kizárólag profi, kifejezetten erre a célra kiképzett kutyák segítségével történhet. Ők a szakma igazi sztárjai. Amint megérzik a talaj mélyén rejtőző jellegzetes illatot, akcióba lépnek, és jelzik a gazdának a lelőhelyet.
Szeretem ezt a részét, hogy kimegyek az erdőbe reggel, és jól érzem magam. És a kutya is. Majd utána, amikor megtalálja a gombát, lobogó fülekkel szaladt. Őrül annak, hogy a gombát megtalálja, és odaadhatja.
Az osztrák-magyar monarchia idején valóságos aranykorát élte a hazai trifla gasztronómia. Mária Terézia konyhájában például rendszeresen fűszerezték ezzel a szárnyas ételeket, Ferenc József asztalára pedig nem is kerülhetett volna jobb fogás, mint a kedvenc szarvasgombás csicsóka levese. A szarvasgombához értően kell hozzányúlni a konyhában is.
A szarvasgombát tisztelni kell. Ha megfőzöd, elmegy az illata. Ha hőhatás éri, nem lesz íze. Nekem is meg kellett tanulnom, hogyha egy egyszerű sima rántottát nézek, és fölrakom a rántottát, elkészül, akkor utána ráreszelem a gombát. Nekem ezt úgy magyarázták, és teljesen igazuk volt, beleteszi az ujját, és amikor nem égeti meg az ujját, akkor kell ráreszelni a szarvasgombát, különben sem íze, sem illata.
Hogyha jól használjuk, a szarvasgomba egészen hétköznapi ételeket is fejedelmi fogássá képes varázsolni.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Túra Bakancs sorozatunkat Aktelek környékén zárjuk, ezúttal a rudabányai ősember tanösvényt járjuk be. Szakrális helyeket keresünk, megcsodálunk például egy Árpád-kori építészeti különlegességet, amelyet eleve templomnak alakítottak ki. Bicsák Eszter Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával beszélgetett.
Hol járunk most a hegységben, ha a rudabányai tavat próbáljuk elhelyezni?
Hát ez tulajdonképpen nem az aktelegi kart, és ez már nem is a szalonai hegység, ez egy kicsit kiesik, ezt inkább azért említeném meg az aktelegi kart kapcsán, mert közel van, és hogyha itt járunk, és több napot töltünk itt, akkor mindenképpen érdemes meglátogatni. Ugye ez gyakorlatilag az ország legmélyebb bányatava, kb. 60 méterre becsülik a mélységét, mert hogy ez az egykori külszíni fejtésnek a bánya gödrében keletkezett, és igazából az 1990-es évekre töltődött föl ennyire, és itt három szint folyt a művelés, és ezek egyenként kb. 20 méter magasak voltak, így végül is elöntötte az utolsó szintet is a víz. Ezt a csapadékvíz táplálja, illetve az egykori fejtés falán át kiszivárgó víz. Gyönyörű, mélykék, türkiszkék színe van.
Döbbenetes színei tudnak lenni a bányatavaknak, hogyha jó mélyek.
Így van, és hát ugye a mélységétől függ, hogy épp hol milyen színű. Amiről még ismert, ugye egyik oldala az ezzel a bányafallal, övezett, tehát ott nem tudunk közel a tóparton végsétálni. Egy ilyen félköríves tanösvényt, a Rudapithecus tanösvényt, azt kialakították a déli oldalán, és azt bejárhatjuk, és ott több ilyen kilátó platformot, sőt ilyen kilátó tornyot is építettek, ahonnan nagyon jól rálátunk különböző szögekből a tóra. Ez rövid, egyébként érdemes végsétálni, és ugye azért Rudapithecus tanösvény, mert
itt
hogy
már visszamegyünk az ős időkbe.
Így van, tehát ugye az egykori ős majomnak vagy emberelődnek, a Rudapithecusnak a maradványait találták meg itt a tó délkeleti sarkában. Van is egyébként egy kis picike kiállítóhely, ahol megismerkedhetünk a felfedezését a Rudapithecus történetével. Még egyébként a szakrális helyeket érdemes itt megemlíteni. Az egyik az a Torda Szent Andrási Szent András templom, ami egy árpádkori templom, az a 12. században épült, de ami a különlegessége, az rögtön szembetűnő, hogyha megközelítjük, hogy két félköríves záródású szentélye is van, az egyik András, a másik pedig Borbála tiszteletére felszentelve, és hát feltételezik, hogy ennek az lett az oka, az ilyen cseh és délnémet területeken megszokott építkezési hagyomány, hogy valószínűleg már nagyon korán, már a 10-11. században déltörői bányászokat telepítettek be ide a vasérc bányászat érdekében, és ők hozhatták magukkal ezt az építészeti hagyományt. Egyébként a gótikus stílusban aztán megnagyobbították ezt a templomot, és a főhajója az már jóval későbbi. Nagyon érdekes az egykori rotundát és a főhajót összekötő diadalíven, ott nagyon szép gótikus festményeket, freskókat találunk, amik Szent András legendáját és az apostolokat mutatják.
Látogatható a templom egyébként?
Hát ezek a templomok, ezek mind ugye bejelentkeztetek. Ez így van. Úgy valószínűleg nem jutunk be, hogyha egyszerűen csak spontán oda megyünk, hogy ezeket a kis templomokat általában úgy lehet látogatni, hogyha felhívjuk azt, akinél a kulcs van. Ez általában ki van írva különben. Én szerintem nálunk a természetjáró.hu is megtalálható. Látnivalóként fönt van nálunk a templom, és hogyha ezt valaki megnézi, akkor ott megtalálja annak az elérhetőségét, aki a kulcsot őrzi. És egy hasonló szakrális emlék a szalonnai református templom, amelyeként hasonló korú, tehát ez is egy árpádkori templom, és ez egy egykori rotundának a kibővítéseként született.
Tehát ha jól értem, akkor ez egy katolikus templomból lett református templom.
Mert hogy akkoriban nem volt katolikus református, ugye az Árpád-korban, amikor ezek létesültek, igen. Ez így van. És hát itt az érdekes, egyrészt itt ilyen téglasorokat látunk kint a rotunda maradékán, mert hogy ezek téglából épültek annó ezek a rotundák az Árpád-korban, és akkor egy kíkban az eredeti, ahogy eredetileg is megvannak hagyva, kilógnak a vakolat alól a téglák. És itt is érdekes, hogy ugye külön van a tornya a templomnak, mint ahogy Jósva fönn, bár ez egy fa harangtorony, ez 1786-ban épült, tehát egy jó 100 éve korábban, mint a Jósvafi harangtorony, ez is nagyon szép.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Székelyföldön levelet írtak az államelnöknek, hogy hirdesse ki a medvék tekintetében a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. Az ombudsmannál pedig panasszal éltek a megszaporodott, védett barna medvék állandó veszélye miatt. Idén egyetlen hónap alatt csak Hargitta megyében 30 alkalommal észleltek medvéket az településeken, így az emberek lassan félnek a szabadtéri programoktól. Gerép Krisztina összeállítása.
Kiabálással és tülköléssel próbálják elzavarni az anyamedvét, amely rátámadt egy autóban ülő emberre. Az egyik hírtelevízió felvétele bejárta az internetet az utóbbi napokban Romániában. Az egyik autó felületi kamerája rögzítette, ahogy az előtte levő bolgár turista eteti a boccsal érkező medvét, amely hirtelen két lábra állt, és villámgyorsan az autóban ülő emberhez kapott.
Az úgynevezett RoAlert figyelmeztetések, amelyek a lakosság telefonjára érkező veszélyhelyzeteket jelzik, most már napi rendszerességűek Székelyföldön. Már nem csak erdős területeken, de városok, falvak utcáin, napközben és este érkeznek bejelentések medvekárokról, medvetámadásokról. Székelyudvarhelyen hétfőn este lőttek ki egy napok óta a város utcáin bóklászó medvét. Gyergyószentmiklóson a város határában láttak több alkalommal is medvéket. Nagy Zoltán polgármestert arról kérdeztük, hogy mi a helyzet a gyilkostó közelében fekvő városban.
Elmúlt napokban eléggé gyakoriak a medvelátogatások, többnyire oda, ahol élelem van számukra, a kukák környéke vagy vendéglátó egységek környéke, ahol ne adj Isten, még a turisták is hagynak ott. A nem titkolt reménnyel vagy céllal eledelt, hogy oda betéve egy kis mackó is megnézhetik. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem történt agresszió, nem történt támadás az elmúlt időszakban, viszont állandó jelenlétük miatt mi is állandó készültségben vagyunk, és minden egyes alkalommal, amikor belátogatnak a város szélére, akkor kiszállunk vadásztársulattal, körzeti állatorvos csendőrséggel, és azokat a lépéseket megteszünk, amit ilyenkor meg kell.
Ön a vezetője annak a bizottságnak, amely ki is adhatja a kilövési engedélyt, tehát elég gyakran vesz részt ilyen kiszállásokon. Legutóbb éjszaka is volt pár nappal ezelőtt.
Az elmúlt egy hétben szinte minden egyes este jelentést kaptunk a medvék miatt. Egy konkrét eset is, amikor a gyergyószentmiklósi kemping részén volt gyakrabban megjelenve egy-két kis medve. Ha gyakran visszajár a medve, és agresszívé válik, és megtámad embereket, állatokat, hát Istennek még nem jutunk el idáig, akkor a kilövés is lehetséges.
Úgy tudom, hogy medvecsapdát is helyeztek el.
Így igaz, jelen pillanatban is van egy medvecsapda felállítva, annak ellenére, hogy kihelyeztük, még a medve nem sétált be.
Ezek az esetek is kiváltották, hogy több mint 13 000 Hargita megyei polgár panaszolta be a Környezetvédelmi Minisztériumot a népügyvédjénél a nagyvad populációk szabályozásának elmulasztása miatt. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke hétközepén adta le az ombudsman hivatalában a petíció szövegét és az aláírásokat. Az aláírók között többen is vannak, akiket medvetámadás ért az elmúlt hónapokban.
Minden második nap, harmadik nap járok arra, mentem ott felfelé, hallottam valami csörtetést, a medve átfutott előttem, és felállt két lábra, és rám támadt. Szerencsére a táska szíján volt medvespré, le tudtam fújni, de már 4 méterre volt.
Aláírásokat gyűjt a Hargita népe napilap is. Ők az államelnöknek címzett levélben arra kérik az ország vezetőjét, hogy hirdesse ki a beavatkozási kvótáról szóló törvényt. A képviselőház és a szenátus által már elfogadott jogszabály lehetővé tenni az azonnali beavatkozást vészhelyzetben, illetve a korábbi 426 helyett évi 859 barna medve kilövését írja elő, megelőzési céllal. Mint ismert, az elmúlt évtizedekben a medvék támadásai következtében 28 ember halt meg. A sérültek száma pedig megközelíti a 300-at.
Mindazon túl, hogy az emberek biztonságérzetére negatív hatással hathat, az idegenforgalomnak sem tesz jót, úgy gondolom. Az a szabadban levő felügyelet nélküli kirándulás az veszélyesé tud válni adott esetben.
Felhívjuk figyelmüket, hogy Magyarországon is újabb barna medve észlelések miatt adott ki figyelmeztetést az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága, mivel Szögliget és Égerszög térségében is felbukkant egy példány. Hasonló felhívást tett közzé szerdán a Bükki Nemzeti Park igazgatóság is egy pásztó környékén kóborló fiatal medve kapcsán. A biztonsági és viselkedési ajánlásokat elolvashatják mindkét igazgatóság honlapján. Házi sertésállományban igazolta a NÉBIK az ASP, azaz afrikai sertéspestis jelenlétét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban. Itt van a vonalban dr. Nemes Imre, országos főállatorvos. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak.
Az eset kiemelt jelentőségű, mert Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Tudják-e már, hogy hogy történhetett?
Hétfőn került be elhullott sertésekből, mint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumában. Az állatok nem mutatták az afrikai sertéspestis tünetét, hanem a laboratóriumi vizsgálatok keltették fel a gyanút a fertőzésre, amelyet a szerdai napon erősített meg a laboratóriumi vizsgálat. Az elsődleges intézkedéseket azonnal elrendeltük, így tegnapi napon már megkezdődött a állománynak a felszámolása, ez a legfontosabb. Emellett pedig természetesen elkezdődtek az előzetes járványügyi nyomozások is, amelynek két célja van. Az egyik, hogy esetleg erről a telepről akár élőállattal elkerülhetett vírus más sertéstelepekre, vagy a másik, ami meg szintén fontos, hogy hogy fertőződhetett be az állomány. Jelenleg még ezek a vizsgálatok folynak, de azt tudjuk, hogy az a terület, ahol ez a sertéstelep van, az afrikai sertéspestés vírussal érintett terület. Ebben az évben is 10 vaddisznóban kimutatásra került az afrikai sertéspestés, tehát valószínűleg, hogy a fertőzött környezetből került be a vírus valahogy a telepre.
Voltak előjelei?
Gyakorlatilag egyes sertéstelepen előfordul néha, hogy állatok elhullanak. Itt is az elhullás, az állománynak az egészsége az nem keltette föl az afrikai sertéspestés gyanút, hanem a normál szabályok mellett, amit előírnak az uniós és magyar jogszabályok, nagy létszámú telepekről rendszeresen az elhullott állatokból mintát kell küldeni laboratóriumi vizsgálatra, pont az afrikai sertéspestés kizárására, és ezen a szűrővizsgálaton akadtak fel a minták.
Hány állatot, mekkora állományt érintett?
250 koca van ezen a telepen, összességében közel 3000 sertés, ami ezen a telepen van, ennek a felszámolása történik meg a napon.
Jelenthet-e emberre veszélyt?
Az afrikai sertéspestés vírus az csak a vaddisznók és a házi sertések betegsége, más állatfajokat sem tud megbetegíteni, és emberre is teljesen veszélytelen. Jelen pillanatban sem áll rendelkezésre hatékony vakcina betegség megelőzésére, ezért ez az egyetlen módja, hogy a betegfertőzött állatokat leöljük, felszámoljuk, ezzel tudjuk megakadályozni a más sertésállományoknak a befertőződését.
Okozhat ez jelentős gazdasági károkat egyébként itthon?
A telep körül egy 10 kilométeres megfigyelési zónát is ki kell alakítani, és ezen a 10 kilométeres zónán belül lévő sertések levágását követően a húsuk csak Magyarországon értékesíthető, tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniós kereskedelemben ez nem okozhat fennakadást. Az tény, hogy a Magyarországról sertés húskiszállítás úgynevezett harmadik országokban, Dél-Korea, Vietnám, ezek jelentős partnereink, ezen országokban valószínűleg, hogy első lépésként fel fogják függeszteni a importőrök a sertéshús Magyarországról odaszállítását. Bízunk benne, hogy le tudjuk hamar bizonyítani, hogy ez az egy eset, ez véletlen, és nem fog eszkalálódni a járvány.
Mire figyeljenek most a gazdák, a gazdálkodók? Mit javasolnak, hogyha bármilyen rendellenességet, vagy lázos állapotot, vérzést tapasztalnak az állatoknál, akkor a helyi állatorvost értesítsék?
Nagyon fontos, hogy az afrikai sertéspest is fertőzött állattal történő érintkezéssel terjed leginkább, illetve ragályfogó tárgyakkal. Ezért nagyon fontos, hogy a sertéstelepeken a járványvédelmi intézkedéseket továbbra is mindenki tartsa be, vagy ha lehet, akkor még szigorítani kell rajta, ami azt jelenti, hogy személyek, eszközök, járművek csak fertőtlenítést követően léphetnek be a telepre. Nem szabad állatéredetű mellékterméket, állatéredetű hulladékot etetni a sertéssel. A fertőzött területen begyűjtött szalmát is 90 napig pihentetni kell, ezután lehet csak elalmozni. És a legfontosabb, amit szerkesztő asszony is említett, hogy amennyiben az állattartó beteg, bágyat, lázas állatot talál, akkor azonnal haladéktalanul értesítse az állatorvosát, aki elvégzi a szükséges vizsgálatokat vagy mintavételezéseket.
Köszönöm szépen, dr. Nemes Imre országos főállatorvost hallották.
Mávinfo.
Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinfon ügyeletesét, Kis Horváth Leventét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Jó híre van a vonattal, útrakelőknek ugyanis zavartalanul indult ma reggel a vasúti közlekedés az országban. Pályakarbantartás miatt azonban több helyen is tervezett változásra kell számítani. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A hosszabb közúti menetidők miatt az Intercity a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről. Két héten át ismét buszok szállítják az utasokat Vác és Diósjenő között az S750-es vonatok helyett. A keleti ország részben Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán. Ezen a szakaszon pótló buszok szállítják az utasokat. Részletekről a mavinfon.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! Egy perc múlva lesz 17:30. Jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, Hajnaltáj. A mikrofonnál Pilisi Csenge. A krónika pedig következik Szlotta Judittal.
Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség. A térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott megemlékezésen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev beleegyezik az orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokba, jelentette ki az orosz elnök. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, Moszkva kész békés úton megegyezni Ukrajnával, ugyanakkor szerinte a kijevi kormány egyelőre nem érdekelt a harcok befejezésében. Tüntetők zárták le az ENSZ menekültügyi főbiztosságának líbiai irodáját Tripoliban. A tiltakozók az illegális bevándorlók kiutasítását követelték. Helyi beszámolók szerint több százan gyűltek össze az ügynökség központja előtt. Összecsapásokról vagy esetleges sérültekről nem érkezett jelentés. A menekültügyi szervezet egyelőre nem reagált az eseményekre. Jóváhagyták az Európai Unió kábítószer kereskedelem elleni új cselekvési tervét a tagországok belügyminiszterei. A luxemburgi ülésen megállapodtak abban, hogy az egészségügy, az oktatás és a bűnüldözés területén összehangoltan lépnek fel, és megerősítik a nemzetközi kikötőkkel és a csomagküldő szolgálatokkal való együttműködést. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég. Keleten legfeljebb fátyol és gomoly felhők szűrhetik a napsütést. Késő délután több felé eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben általában 24-29, este 12-22 fok valószínű. A híradást Harcsás Gergely szerkesztette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Pilisi Csenge.
Budapesten és Moson-Magyaróváron 15 fok van, Győrben 16, Sopronban 14 fok, Szombathelyén és Veszprémben 13 fokot mértek, Pápán 16-ot, Székesfehérvárról nem érkezett adat, Szentgotthárdon 13 fok van, Zalaegerszegen és Nagykanizsán 14 fokot mértek, Keszthelyen 16-ot, Kaposváron 13-at, Siófokon 16 fok van, a Balatonvize 21 fokos, Pécsen 13 fok van, Pakson 10, Baján 12, Kecskeméten 14, Egerben 15 fokos a hajnal, Széchenyben 16 fok van, Miskolcon 17, Szolnokon 14, Karcagon és Debrecenben 15 fok van, Nyíregyházán 16, Záhonyban 17, Szegeden és Békéscsabán 14 fok van, és Kékestetőn 13 fokot mértek. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A fagyok ellenére közepes terméssel zárták az idei repce és akác virágzást a hazai méhészek.
Síkterületen gyakorlatilag nincs virág a fákon. Ahogy a domborzati viszonyok változnak, látni olyan 8-10 méter fölött, igenis látni szép virágokat az akácfán.
Szegeden nyomozás folyik a földekre széthordott humusz szennyezettsége miatt.
Gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le.
De 6 óráig az élelmiszerbiztonság és a globális élelmezés jövőjével foglalkozó kutatásról is beszélünk. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Hogyan védekezzünk az egerek, a mezei pockok, valamint a patkányok ellen? A leghatékonyabb mód a megelőzés, azaz a mechanikai csapdázás, súlyos fertőzés esetén pedig engedélyezett a rágcsáló irtószerek alkalmazása is. Bozsik József tanácsai.
A kertem tele van ezekkel a vándorpocskokkal. Mindenemet tönkreteszik, a termőre forduló almafámat, a sárgarépát és így tovább. Nem tudok mihez kezdeni velük.
Alapvetően a rágcsáló irtószerekkel lehet védekezni a pockok ellen, egérirtószerekkel. Vannak, akik a patkányirtószereket is bevetik. Zsigó György, növényorvos.
Már 95 óta létezik egy nagyon veszélyes gázt fejlesztő rovarölőszerünk. Nagyon fontos az, hogy ezt nem is lehet a talajfelszínre kiszórni, a járatába kell valamilyen módon bejuttatni, és még az is fontos, hogyha hideg, száraz a talaj, akkor sem működik, ha hideg, nedves, tehát friss hideg vízzel való belocsoláskor, akkor sem működik, tehát a legjobb egy kétnapos öntözés után kijuttatni ezt a gázosodó készítményt, nagyon óvatosan, és ennek van egy bizonyos hatása külterületen, ezt nagyon fontos megjegyezni.
Úgyhogy belterületen a macskák is áldozatul esetnek.
Esnek, így van, tehát ők is belehaladnak, mert egy nagyon veszélyes méreg az emberre is. Nagyon kell ezzel vigyázni.
Milyen módszerekkel állítható meg az egér, pocok és patkányinvázió? Erről kérdeztem Ferenci László kertészt, az egyik Pest megyei gazdabolt vezetőjét.
Az egyik a hagyományos egér, illetve patkány méreg, amelyik véralvadásgátlószert tartalmaz, és elpusztítja néhány napon belül a kártevőket. A másik a csapdák, a hagyományos egérfogó, vagy aki humánus egérfogót használ, az élve tudja megfogni, de van egy olyan lehetőség is, hogy ultrahangos kártevő riasztót használunk, amit a konnektorba bedugunk, és távol tartja mind az egereket, patkányokat, esetleg még nyesteket, de van olyan, amelyik kutyát, macskát távol tart, pókokat és egyéb ilyen kártevőket.
Azt hiszem, ez nagyon fontos, hogy ilyen humánus módon tartsuk távol a kártevőket, hiszen a mókusok, amelyek közel állnak az ember szívéhez, sokan mégis azt mondják, hogy olyanok, mint a patkányok, csak nagyon jó a sajtójuk, és ugye szeretjük őket, pedig elég nagy kárt tudnak tenni, mondjuk a diófákat lerendezik, vagy a mandulát.
Igen, bár a mókusokra mondjuk nem tudnék egy jó ötletet mondani, ha csak nem valamilyen kalitka csapda, vagy ilyesmit, de a nyestekre, amelyek befészkelik magukat a padlásra például, vagy az egerekre, amik bemennek a fal szigetelésbe, hogyha Hungarocellel szigeteltük, akkor arra van bizony megoldás, vagy az egérméreg, vagy az előbb említett csapda, úgyhogy meg lehet oldani ezt a problémát.
Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltáj@mtva.hu címre, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. 5:06. Az akác az idén háromszor fagyott el, ennek ellenére a látogatásunkkor éppen pergetéshez készültek az akácosban. Dr. Kelemen Bálint állatorvossal, a Szatmári térség legismertebb méhészével, Zsoldos Barnabás beszélgetett.
Mikor jöttünk, akkor megálltunk és mutatta, hogy van akácvirágzás, de a fának egy bizonyos magasságáig nincs. Azt mondta, aki korán eljött megnézni a nyírségi akácerdőt, lehet azt mondta, hogy hó, hát ez elfagyott.
Így van. Azt kell tudni, az idén az akác háromszor fagyott el. És ez az elfagyás azt rendette gondolataink szerint, hogy na, akkor az idén nem lesz akácmézünk. Mikor az ember döntést hoz, akkor többször meg kell nézni azt a területet, ahova eldöntötte, hogy menni akar. Aki ezelőtt 3-4 héttel nézte meg az erdőt, ahová szokott járni, akkor bizony azt látta, hogy fekete az erdő, nincs se virág, se hajtás, semmi. Minden élőlény élni akar, és az az akácos is élni akar, és akkor fog tudni élni, a szaporodik. A szaporodáshoz viszont virágra van szüksége. Jöttünk, és akkor pontosan láttuk azt, hogy síkterületen gyakorlatilag nincs virág a fákon. Ahogy a domborzati viszonyok változnak, látni, hogy olyan 8-10 méter fölött, igenis látni szép virágokat az akácfán. Mi lesz ebből a virágzásból, milyen termés, az ugye három dologtól függ. Az egyik dolog az, ami a méhésztő függ, a méhcsaládok állapota, hogy akász érettek-e a méhcsaládok, ez azt jelenti, hogy kaptáronként 60-70 ezer méhecske legyen a kaptárban, és akkor lesz, aki gyűjtsön. A másik, milyen a mélegelő, ugye erről volt szó, és a harmadik az időjárás.
Ha már az akácvirágzásról beszélünk, reménykeltő a helyzet, a nagyon finom akácillat is érezhető.
Ez így van, helyileg változik, akácvirág mennyiségétől függ. Országos viszonylatban nagyon gyenge akácméhész termés elé néz az ágazat. Ha azt nézem, hogy 1.200.000 méhcsalád van az országban, és az elmúlt évben 55%-a ennek elpusztult. Ha csak ebből a számból indulok ki, akkor úgy gondolom, hogy az idén sem 5-600.000 méhcsaládnál több nem fog az ágazatban dolgozni, és bizony, ha az 5-600.000 méhcsalád a 15.000 tonna akácmézet termelne, akkor is egy gyenge, közepes termésről beszélünk. Tehát nagyon ritka lesz az a méhészet, ahol elfogadható közepes mennyiségű akászmészterem az idén.
Hány családdal érkezett, mert mondtam viccesen, hogy hosszan jöttünk a kaptárok mellett, fel vannak készülve a családok az akácvirágzásra.
Amit lehetett, mindent megtettünk. 210 családunk van, és mind a 210 termelőre fordítottuk. Ebben nagy segítsége volt a családnak, illetve a vőmnek, aki szakképzett méhész mellettem, és így a 210 családdal ketten el tudunk bánni. Itt jelen pillanatban 100 család van, és egy másik telepelyen van még 110 család elhelyezve.
Pergetéshez készülődnek, lehet látni, hogy a füstölő beindult. Ez lesz az első pergetés?
Tegnap megmértük a kaptárban lévő mézmennyiségek víztartalmát, és 18%-osnak kitértük, és úgy gondoljuk, hogy a bent lévő mézet most elveszük, és serkentve a családokat arra, hogy esetleg, ha még lesz kedvük, és lehetőségük, akkor még hozzanak valamennyit a kaptárba. Az ember tragédiában ugye olvashatjuk, hogy ember küzdj és bízva bízzál, én meg azt mondom, hogy méhész küzdj és bízva bízzál, hát ha sikerül egy gyenge, közepes termést az akászból is az idén pergetnünk.
Közepes terméssel zárták az idei repce és akácvirágzást a hazai méhészek. Már a fagyok és a szárazság komoly kihívást jelentettek, mégis volt, ahol kifejezetten jó termést pergettek. A következő kérdés a felvásárlási árak lesz, melyekre még várni kell, Varga Tünde riportja.
Berobbant ez a nagyon hűvös, szeles idő, ugye a csapadékra nagyon nagy szükség van, szinte ki sem tudnak menni a méhek, van még ki is mennek, csak vizér mennek ki, meg virágporéd, mert ilyen hűvösbe nem mézel az akác.
Ezt még akácvirágzás idején mondta rádiónknak Somogyi Gyula, a Nagykanizsa és környéke méhész egyesület elnöke. Szerencsére a tapasztalatok végül sokkal kedvezőbbek lettek. Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
Egyelőre most május legvégéig nem zárunk rossz időszakot, de nagyon nehezen indult az év. Száraz telünk volt, olyan szárazság volt, hogy már a fárszáró mélegelőnkre is negatívan hatott ez. A repce nagyon sok helyen ki sem kelt az előző év nyárvégi vetése, viszont meglepően jól mézelt, csökkentett vetésterületen volt a repce, ez azért fontos, mert nagyon sok méhészünk már nem éri el a repcét, tehát ilyen nagy országos eredményekről nem is tudunk beszélni. Néhány száz tonna, akár 1000 tonna repce, ha van az országban, akkor sokat mondok. Majd jöttek a fagyok, egyik legnagyobb akácos területünk a Nyírség is szinte azt lehet mondani, hogy csontra fagyott. Mégis meglepetés volt, hogy valamennyi mézet tudtak ott a méhészek összegyűjteni, sőt az elfagyott első virág után jövő másod, sőt néha harmad virágzás is adott a jó időben a melegben némi nektárt. Összességében az országban közepes akácméz termésről beszélünk.
Évekig beszélgettünk arról, hogy ugye nem nagyon lehetett eladni a mézet, vagy nagyon alacsony ára volt. Tavaly megindult a piac, ha fogalmazhatok így. Most mi a helyzet a felvásárlással?
Mi méhészek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem lehetett eladni a mézet, de ez nem igaz. Folyamatos volt a felvásárlás az évek alatt, csak olyan árszinten vásárolták az exportőreink a mézet, amely árszinten a magyar méhészek többsége nagy része nem adta oda, hiszen abszolút veszteségbe fordult volna át a gazdálkodás. Nincs még akácmézár, nagyon a pörgetés után vagyunk. Ilyenkor az exportőreink, akik a nagyját adják el a mézünknek, várják, hogy a nemzetközi helyzet hogy alakul. Akác esetén ez azt jelenti, hogy azoknak az országoknak kell megvárni az árajánlatát, ahol szintén van akáctermés. Ilyen az Európai Unióban Románia, Bulgária, a nyugat-európai mézkiszerelők várják a moldáv, az ukrán, a szerb méhészek ajánlatait, áralakítóak, hiszen az árszintet ők mondják meg. És ami még minket exportorientált ágazatot sújt, az teljesen logikus az erős forint. Csak egy érdekességet hagy mondjak, ha a tavalyi árszinten tudnánk értékesíteni az akácunkat, az is már önmaga 200 forint árcsökkenést jelent a magyar akácmész kilójánál. Én nagybani árakról beszélek, fogyasztó, amivel találkozik a kiskereskedelmi ár, az nagy valószínűséggel nem fog változni.
Ez az elmúlt évek hektikussága, ami a méhész ágazatot érintette, most már mondhatjuk azt, hogy oda vezetett, hogy letisztult, úgymond az ágazat? Sokan ugye abba hagyták, felhagytak a méhészettel, tehát ez hozott magával egy ilyen eredményt, egy ilyen következményt?
Nem, még mindig tart a letisztulás. évek kellenek ahhoz, hogy a mészeti szakmát folytató, ha a főállás, ha a mellékállás eldöntse azt, hogy hogyan tovább. Bármilyen hanyatló ágazatból, tehát nem csak a mészetre igaz, nagyon nehéz kiszállni. Mi esetünkben is olyan eszközöket használunk, amelyek más ágazatban nem értékesíthetőek, nem használhatóak. Nálunk egy hanyatló ágazatban szinte kijelenthető, hogy holtőkével dolgozunk, ezért nagyon nehéz kiszállni. A vacilálás még mindig tart, itt azért még kell legalább 5 év, hogy eldöntsék a magyar méhészek, hogy fejlesszek, előre meneküljek, mi legyen. Egy tény, amit látunk, kezd elmenni a méhészek kedve a méhészkedéstől, és egyértelmű, amit látunk, hogy a fiatalok nem folytatják. Nagyon nehéz az utánpótlás megtalálása.
Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Környezetkárosítás miatt folytat nyomozást a szegedi rendőrkapitányság a szegedi Bivajdi területéről a környező földekre széthordott humusz alkilbenzol szennyezettsége miatt. A terményt is meg kell semmisíteniük azoknak a gazdáknak, akik időközben például gabonát vetettek a földbe. A Környezetvédelmi Világnapon következzen Nagy Margit összeállítása.
Tavaly megkerestek minket, hogy lenne termőföldökre.
A Bivajdi kereste meg önöket?
Nem a Bivajdi, hanem az egyik alvállalkozó, aki ott az építkezésen dolgozik nekik.
Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi Bivajdi Autohangeri Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
Hogy a humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet, hát ez nyilván egy ajándék, tehát nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humuszréteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
Mekkora területe van?
Nagyságrendileg egy ilyen 150 hektár is.
A humusz kitermelése és kihelyezése az építési területről tavaly novemberben kezdődött, aztán egyszer csak abba maradt.
Januárban leállt a kiszállítás, vártuk, hogy folytatódjon. Folyamatosan azt az információt kaptuk, hogy a kínai főnökök itt a környéken egyelőre leállították, de igazából semmilyen konkrétumot nem kötöttek az orrunkra, hogy ez miért áll.
Jelenleg termeszt valamit ezen a területen?
Termesztünk gabonákat, napraforgót, de mi nem vagyunk érintettek a szennyeződésbe elvileg.
És akkor ki az, aki érintett?
Én annyit tudok, hogy az autópálya két oldal, ahova kihorták a földet, az északi oldalt nem érinti, hanem a déli oldalt. Nekünk ott nincs területünk. De amit nyilván mi se értünk, hogy erre a benzóra nem vizsgálnak. Tudomásunk szerint a Nébik, vagy nem tudom ki a felelős ezért, tehát nem tudjuk, hogy került látókérbe ez a vegyület.
A Csongrás-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területeken kitermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon. Ezt megerősítette Vad Róbert, a rendőrség szóvivője.
A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal 2026. május 12-én feljelentést tett, miszerint a Bivajdi Autohangeri Kft. A Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal által kiadott környezetvédelmi engedély előírásainak nem tett eleget, és gyanú merült fel, hogy a beruházási területről kitermelt szennyezettségi határérték feletti alkilbenzol tartalmú földanyagot több külső helyen rakották le. Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
A feltételezhetően érintett gazdák semmi konkrétumot nem tudnak az ügyről, hogy hogyan került a hatóságok látókörébe éppen az alkilbenzol, és maga ez az anyag hogy kerülhetett a talajba, erről is csak találgatások keringenek. Egyesek szerint valaki szándékosan szennyezte be a talajt, míg Földi László azt hallotta, mivel a Bivajdi építési területén volt a régi orosz laktanya, még az oroszok hagyhatták hátra a rákkeltő anyagot.
Őszintén szóval nekem is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, amit el tudok képzelni, mert más esetekben is elég sok minden előkerült az orosz laktanyának a feltárása során. Semmilyen olyan tevékenység egyelőre nem folyik a gyárba, ahol el tudnám képzelni, hogy ilyen anyagot használjanak.
A környezetvédelmi vizsgálatok egy részében részt vett a Szegedi Tudományegyetem is. Az eredményről nem kívántak nyilatkozni, mint ahogy a kormányhivatalnak sem volt mondani valója a szűkszavú közleményen kívül. Annyit megtudtunk, hogy a 147 depóból 12-ben mutattak ki határérték feletti alkilbenzolt. Ez az anyag, amennyiben az egykori orosz laktanyából származna, a mostani építkezés során kerülhetett
a régi aknákból a felszínre. Szakemberek szerint illékony, és ha a felszínre is került, már elillanhatott a talajból. Mindeközben a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal újabb közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki, ebből a labor eredmények alapján mintegy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat. A gazdálkodók zöld kár iránti igényét polgári peres eljárásban érvényesíthetik a szennyezővel szemben.
Több tonna részben romlott és ismeretlen eredetű gyümölcsöt vontak ki a forgalomból az elmúlt hetekben. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a több hatósággal közösen végrehajtott ellenőrzés során összesen 9 árus, mintegy 3 tonnányi termékét vonták ki.
Csak a magyar termék érdekel, még ha drágább, akkor is.
És mennyire követhető, hogy ez valóban magyar termék?
Olyantól veszek, akit már ismerek az üzletből, és megbízom benne, mert eddig még mindig oké volt.
A hatóság eddig több mint 2,5 tonna gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Penészes, romlott termékek is előkerültek, amelyeket nem megfelelő körülmények között tároltak. Emellett sok esetben az árusok semmilyen dokumentummal nem tudták igazolni az áru eredetét, mondja dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
A nagy melegre tekintettel speciális hőkezelést igényelnek az egyes termékek, egyen szó áfonyáról, szamócáról vagy bármilyen más termékről, és mi ezt is vizsgáljuk. Tehát vizsgáljuk azt, hogy a higiéniai feltételek biztosítottak-e az eladási helyen, megfelelően kezelik-e azokat a termékeket, van-e kézmosó adott esetben, hogyha szükséges, illetve megfelelően tárolják-e a termékeket, és hát az élelmiszerbiztonsági szabályokat is ellenőrizzük. Ez azt jelenti, hogy tudják-e igazolni azt, hogy honnan szerezték azt a terméket, magyarul a nyomon követhetőség biztosította, és eznek azért van fontos relevanciája, mert akkor látjuk mi is, hogy tényleg az élelmiszerbiztonsági szabályokat szállítástól kezdve a hőkezelés át megtartották, és ha nagy isteni betegség bekövetkezik, akkor az későbbiekben igazolható, hogy egyáltalán honnan indult az. Hogyha nincs nyomon követhetőség, nincsen dokumentáció, nem tudjuk, hogy honnan szerezte azt a terméket, akkor nagyon nehéz ezt felkutatni tulajdonképpen, hogy mi volt a probléma oka.
Eddig voltak kirívó szabálytalanságok?
Most körülbelül 200 fölötti ellenőrzésnél járunk, ez várható, ami duplázódni fog a nyár végéig. Ellenőrzések és eljárások is folyamatban vannak, így például a bírságok kiszabására még nem is került sor. De néhány idegenes árusító helyet és egyébként vendéglátó helyet idegenesen be kellett zárni, ahol például a higiéniai körülményeket nem biztosították megfelelően, és ez közvetlen veszélyt okozhatott volna a fogyasztókra nézve. Illetve élelmiszerbiztonsági problémákat is találtunk, amikor az általam említett nyomon követhetőség nem volt igazolt, vagy például maga a termék minősége nem volt megfelelő, mert már túlérett volt, vagy penészesedés jeleit is mutatta. Ebben az esetben nyilván azokat a termékeket nekünk ki kellett vonni a forgalomból.
Mennyire jellemző, hogy úgymond hamisítják a termékeket, tehát hogy nincs megfelelő követhetősége az egyes termékeknek?
Ilyen például az epreknél, amikor azt állítják, hogy az magyar eper, annak is kell lennie, nyilván ez magasabb minőséget jelent, amihez magasabb árásul. De amíg az a termék valójában Görögországból vagy Spanyolországból származik alacsonyabb minőséggel, miközben magyarként adják el, azzal megtévesztik a fogyasztókat, lecsapják őket, illetve komoly anyagi káruk is származik ebből, ilyen esetben neki mindig fel kell lépni, és ez viszont mindig nagyon komoly bírságot is dob maga után.
Vásárlóként én hogy tudom ezt kiszűrni? Az illata, vagy az áru frissesség azért elárulja, hogy hazai termékről van szó?
Frissesség, vagy az illat. De ugyanígy például, hogyan tárolják azokat a termékeket. Általában, ami Görögországból, a Spanyolországból érkezik, azt műanyag tárcán tárolják, míg a magyarországi szedés az általában a fa ládikókban van. Tehát ez is egy árukodó jel lehet. De ugyanígy például, hogy amit külföldről hoznak, nagyon egységes, nagyon ugyanúgy néznek ki azok az áprák, mondjuk, míg amit Magyarországon szednek, az inkább vannak kicsit nagyobbak, közepesek, különböző kinézetűek, világosabb, sötétebb, tehát ez is egy árulkodó jel lehet. Tehát amikor nagyon-nagyon egységes, nagyon szabályos az eper sor, akkor az általában külföldön származik.
Az élelmiszerbiztonsággal és a globális élelmezés jövőjével foglalkozó kutatásokban gyakran 5 eltérő forgatókönyvet vázolnak fel arra, hogyan alakulhat a világ élelmiszer ellátása 2040-ig. Ezekkel a lehetséges jövőképekkel egy a közelmúltban lezajlott élelmiszerbiztonsági konferencián is foglalkoztak a szakemberek. A témáról Kujáni Katalint, a Kislépték Egyesület elnökét kérdezte Gárdonyi Eszter.
Milyen trendeket láthatunk most napjainkban?
Be fogunk mutatni egy nagyon izgalmas kutatási eredményt, egy európai kutatói csapat dolgozott rajta, és 2040-ig vizsgálták, hogy milyen élelmiszertrendek várhatóak, és melyek azok, amelyek meghatározzák majd a mindennapjainkat. 6 jövőképet állítottak föl, ebből 3 teljesen fekete, és nagyon-nagyon félünk, hogy na felé induljunk el, 3 pedig zöld, és azt mutatja, hogy hogyan lehet továbbvinni azt a pozitív folyamatot, ami elindult a helyi termék az értékesítésében. Van egy olyan várható trend, ami azt mutatja, hogy a nagy nemzetközi kereskedelmi láncok fognak megerősödni, ők fogják diktálni, hogy mit termeljünk, hogy melyik országban kell kukoricát, gabonát, zöldséget termelni, állatot előállítani. Egy nagyon negatív világkép és közgazdaságilag fenntarthatatlan világképet mutat. Van egy olyan jövőkép, ami azt mutatja, hogy a közösségek a digitalizáció révén annyira elszakadnak az élelmiszertől, a természet a közösségektől, csak online piacterek lesznek, online értékesítés, a drón hozza az élelmiszereinket, amit a gyárban előállítottak, és megszűnik ez a fajta helyi értékesítés, a hagyományokon alapuló termékelőállítás. És vannak pozitív jövőképeink is, amiért dolgozunk, hogy megtörténjen. Az egyik az a zöld átállás, ami kifejezetten egy fontos feladat lesz, ami azt mondja, hogy a klímaváltozásnak a kihívásaira megpróbálunk olyan szakmai válaszokat adni, ahol a termelő megtanul ezzel együtt élni, és nem megy el az egész éves bevétele és termése egy klímaváltozási anomália miatt, és ez a fajta zöld átállás segíti azt, hogy egészséges, nagyon jó minőségű termékek jöjjenek létre Európában.
Jelenti ez azt, hogy például más fajtát, hőtűrő fajtát telepít ugyanabból a terményből?
Pontosan. Tehát ugye ennek feltétele, hogy egy olyan kutatási háttérbázis legyen, ami segíti a termelőknek, hogy na akkor próbáljuk meg, hogy melyik az a fajta, ami működött egy mediterrán országba, hozzuk be ide, teszteljük le, mit bírnak, és ugye ezek azok, amikre most szükségünk van, hiszen most nincsenek válaszaink. Tehát a zöld átállásban most kutatói és termelői válaszokat kell gyakorlatilag előállítani, ez lenne a legoptimálisabb jövőkép, és az utolsó pedig a közösség alapú jövőkép, amikor azt mondjuk, hogy a hagyományokra épülő élelmiszereinknek jelentősége van, és megkeressük azt, hogyha van egy sváb közösség, aki ott él több száz éven keresztül, és megvolt, hogy mit ettek, hogyan ettek, akkor ezek a helyi ételek újra trendivé válnak. Gondoljunk egy zalai dödölére, vagy egy nagykörű ropogós cseresznyére, vagy egy dél-magyarországi káposztás ételre, borra. Ugye ezek a hagyományos ételeink, amelyeket ma már egy street foodba, egy borozáshoz ugyanúgy oda lehet tenni az asztalhoz, és hogyha a helyi termelő termeli meg, a helyi étterem feldolgozta, a helyi fogyasztó megeszi, az már egy gazdaságfejlesztési folyamat. Ugye ez egy nagyon pozitív és kedves jövőkép, ezeken kell dolgoznunk, úgyhogy ezt mondják a kutatók, hogy ezek az irányok bármelyik megtörténhet, és rajtunk múlik, hogy mifelé fogunk elmenni.
2040 az majdnem 15 év még. Most mi látszik?
Ugye mindig könnyebb ahhoz hozzányúlni, amit már ismerünk és használtunk. Ugye a termelési módszereknél is a műtrágya már bevált, az a növényvédőszer bevált, és most nagyon sok múlik azon, hogy tudunk-e váltani, és nyitottak vagyunk az újdonságokra. Ezen múlik minden, akár szakértői, akár termelő, akár fogyasztói szinten, hiszen fogyasztóként is el kell tudnunk fogadni egy jojoba datóját, hogy hajlandó vagyok megenni, vagy egy indián banánt, hiszen az lehet most már Magyarországon termelni. Mindannyiunkon múlik, és egyelőre ez még nagy kérdés, és hál' Isten azért látjuk, hogy itt vannak a fiatalok is.
Végül egy friss hír az utakról, az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Fonyód elkerülő szakaszán egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 152-es kilométernél csak a külső sáv járható, vezessenek óvatosan. 5 percen múlva a Jó reggelt Magyarország című műsorunk következik, Törőcsik Zsolt műsorvezető várja majd önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A gyártásvezető Szöllős Éva, hangmérnök Hajósi Bence, a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.